rövid igerészt szeretnék felolvasni, azt írja Pál apostol a római gyülekezethez, mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Amen. A megbátorodásnak, a bátorításnak az egyik módja a bizonyságtétel, amikor is valami olyasmit mondunk el, számolunk be, amit az Isten csodálatosan tett. Erre kerül most sor, kérlek, Kamilla, akkor először téged, hogy fáradj ide ki. Maradnak még, nem? Gondoltam, a bizonyság után mennek el, akkor egy kis türelmedet kérem. Bocsánat. Jó, akkor elnézést kérek, akkor jó, menjenek el a gyerekek, akkor viszont szeretnénk értük, a gyerekekért és a gyerek szolgálókért imádkozni. A nagyobbik csapattal, az iskolás korosztállyal Brinyicki Balázs lesz, a kisebbekkel pedig Gyurik Alexa. Jó, imádkozunk értük, és utána kerül akkor sor a bizonyságokra. Mindenható Istenem, legyen áldott a te neved, dicsőítünk téged, atyám, és köszönöm azt, hogy te úgy tanítasz minket, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek. Köszönöm, Uram, azt, hogy vannak gyerekeink, vannak itt a gyülekezetben gyerekek, hogy ők a te következő szolgálóid, ők a gyülekezetnek a felnövekvő nemzedéke. Kérlek, atyám, az Úr Jézusnak a nevében, hogy áld meg őket és őrizd meg őket, Uram, hiszen ők is járnak a világban, de kicsik még, fiatalok, és kérlek ezért, hogy legyél velük, tanítsd őket szépre, jóra, áld meg az ő szüleiket is, és áld meg a szolgálókat, a Balázst is, és az Alexát is az Úr Jézus nevébe. Adj nekik, Uram, kérlek, üzenetet, adj nekik bölcsességet a gyerekekhez, és különösen sok türelmet. A gyerekeknek pedig adj, kérlek, Uram, nyitottságot a te igédre, azokra a játékokra, amin keresztül megismerhetnek téged. Az ő életükben, felnövekedésükben is legyen meg a te dicsőséged és a mi örömünk. Amen. Amen. Minden jót akkor szolgálóknak és pulyáknak egyaránt. Az alkalom végére várunk benneteket vissza. Elnézést. Akkor most kérlek szépen, Kamilla, hogy mondd el a bizonyságodat.
Köszönöm szépen. Köszönöm az Úrnak az utolsó dalt, mert azt mondta, hogy adj hálát a szabadításért. Hát én pont ezért állok itt. Én azt gondoltam, hogy én beteg vagyok. Hosszú éveken keresztül szenvedtem egy szívszúrásos betegségben. Nem tudom, hogy miért, hogy miként, de az biztos, hogy elkezdtem utána járni, és orvostól orvosig mentem. Bekerültem Pestre az egyik legjobb szív orvoshoz, doktornőhöz, és megállapította, hogy az égvilágon kutya bajom nincsen. Aztán eltelt megint egy-két év, mondta, hogy majd egy-két év múlva jöjjek kontrollra. Aztán ugyanúgy folytatódtak a jelek, szívszúrás, rosszulét, a családom, a gyerekeim, Csaba, mindenki ezt így látta, hogy én csak beteg vagyok, csak beteg vagyok. Aztán nem olyan rég elmentem ide a Váci orvoshoz is, Marton Balázshoz is. Ő is megvizsgált, és ahogy az ultrahangot így forgatta a szívem körül, mondom neki, hogy doktor úr, nem hiszem, hogy nem lát semmit, hát most is majd kinyúlok, úgy szúr a szívem. Fölkeltem, és azt mondja, semmit nem lát, semmi olyat nem lát, ami miatt. Mondom, ezt nem hiszem el. Mondja, hogy majd egy terhelésre, szívhangra visszajövök még, de épp rossz a gép. Hát jó, akkor elmentem. Aztán a jó múlt korában, most már talán azt lehet mondani, hogy hónapokkal ezelőtt, talán 2 hónapja járt itt a mi kedves Barnabás testvérünk, aki ma itt van, és arról beszélt, hogy a szívnek a keménységéről, Dávidnak a történetéről, de nekem nem keményedett meg a szívem, de mégis én úgy éreztem, hogyha már itt szívről van szó, hát akkor én kijövök és imád kérek. És mondtam neki, hogy az Úr küldött ide téged, bár nekem nem a szív keményedéssel van bajom, hanem szívszúrás, fizikai problémám, a betegségem van, kérlek, imádkozz értem. És olyan jó volt, hogy egy pár másodpercet nyelveken imádkozott, aztán egy konkrét kérdést tett föl nekem, hogy volt egy bántalmazásban részem, amire én mondtam, hogy igen, így erről most konkrétan nem szeretnék beszélni, de ez volt a kulcs. Annyira fantasztikus volt, ahogy tulajdonképpen ő a tudomány beszédének ajándékát használva rákérdezett egy bizonyos problémára, imádkozott értem, és én utána szépen helyre mentem. Na de akkor kezdődtek csak az Úrnak a kemény szabadításos mozdonatai. És tudnatok kell, hogy amikor már ide jöttünk, akkor a dicséret alatt is nagyon-nagyon szúrt a szívem, és mondtam Csabának, hogy hú, én annyira rosszul vagyok. De amikor innen visszamentem az ima után, na, akkor lettem csak igazán nagyon rosszul, és mondta nekem, ülj le! Jól leültem, de még attól nagyon-nagyon szúrt a szívem. És képzeljétek el, hogy mint amikor valamit valamiről így leválasztanak bennem, a szívemen egy olyan nagy fájdalom, mint hogyha így letéptek volna valamit. De azt lelki szemeim előtt láttam, hogy ez egy polip. Annyiféle kapaszkodása volt az én szívemhez, hogy ahogy leszakadt rólam, és ahogy ki kellett ezt először köhögnöm, ilyen szellemi valami volt, ki kellett öklődnöm itt, egyszerűen nagyon-nagyon fájt, aztán szinte elsötétedett előttem minden, vagy elfehéredett, ültem, és utána egy óriási szabadságérzet, egy öröm jött rám, nagyon-nagyon örültünk, mind a ketten betöltött minket a Szentlélek Csabával, csak egymásra néztünk, csak nevettünk, neki nem normális, de hát ez egy annyira szent és csodálatos öröm az Úrtól. De azért állok itt, hogy nekem azóta egyetlen egyszer volt egy nagyon pici szívszúrásom, bár Barnabás mondta, ha ez vissza akar köszönni, akkor légy szíves, állj ellen a gonosznak, és elfut tőled. Abban a pillanatban, ahogy az rá egy-két napra elkezdett szúrni, megvallottam, és utána eltűnt, azóta soha többet nem köszönt vissza. Most már tényleg hónapok teltek el, és nem is akarok menni semmiféle vizsgálatra, mert tudom, hogy egészséges vagyok, nem is betegség volt, hanem fogvatartás. Ugyanis, hogyha valami olyan dolog ér minket, trauma, atrocitás, bármi, akkor a szíveink megnyílnak, úgymond a gonosz szellem számára, és akkor ő ott helyet keres magának. De fantasztikus volt, hogy én ennek a valakinek meg is tudtam bocsájtani, és szabad lettem, Isten megszabadított. Nagyon hálás vagyok Barnabásnak azért, hogy a szellem ajándéka működnek rajta keresztül, és én nagyon vágyom arra, hogy itt közöttünk is ez tudjon működni, hogy egymásért tudjunk imádkozni, hogy gyógyuljunk, szabaduljunk, és dicsőséget tudjunk adni a mi mennyei édesatyánknak. Amen.
Amen. Köszönjük szépen, Kamilla. Az Úr a szíveknek és a veséknek a vizsgálója, azt írjuk az igébe, hogy legyen áldott az ő neve, dicsőség az Istennek. Ági néni, téged is kérlek, hogy oszd meg velünk a bizonyságodat.
Testvérek, hetek óta, hónapok óta az Úr, amikor imádkozom, akkor ugye lelkemre helyezett valamit, mindig gondolkozom, hogy ez miért van. És egyre jobban az igéket úgy hozza elém. És most már egyre jobban és egyre sürgetőbben, hogy mondjam el. Hát én nem vagyok egy nagy beszédes ember, és nem nagyon szeretek beszélgetni ilyesmikről, meg kifejezni se tudom magam, de most ezt el fogom mondani. Az Úr azt helyezte a szívemre, hogy nagyon sok testvér van itt a gyülekezetben, akit ide helyezett. Nem jöttek, hanem ő tette őket ide. Ez egy olyan gyülekezet, ami kövekből áll. Nem tudom, mindenki tudja, hogy az Isten nevéből van ez a gyülekezet. Itt évek óta próbáltak gyülekezetet építeni, nem sikerült. Amikor eljött az megadott idő, akkor lett gyülekezet az Úrtól, ővele, az ő kegyelméből. És minden embert, akit ide küldött hozzánk, az egy kő. Ő építi a mi gyülekezetünk és Isten házát. És azért tette őket ide, azt mondta, hogy itt fejtsék ki hatalmas imádkozást, csodákat, legyenek gyümölcstermőek, és itt legyenek velünk. Nem véletlenül tette őket ide. Most én azért mondom ezt, mert a szívemre helyezte, nekem eszembe se jutott ez, hogy miért van ez. Ezt mondta nekem, hogy sajnos ez így van. Mindenkit azért tett ide, hogy itt fejtse ki a hatalmas erejét együtt, a testvérekért, egymásért. Imádkozom testvérek közösen a főnökökért. Ugye így hívjuk a pásztorunkat, ő vezet minket végig ezen az úton. Hát ez így van. A pásztorért, a családjáért. Mindenkért, aki részt vesz ebbe a munkába. Nem értem, hogy miért kell ezt elmondom, de el kell. Ez az Úrnak a intőszava. Itt legyünk a gyülekezettel. Imádkozunk a gyülekezetért. És itt töltsük be a küldetésünket. Bocsánat, Isten áldjon benneteket.
Köszönjük szépen, Ági néni, neked is. csatlakozva ehhez mondhatnám, hogy akkor most kő valaki az igét, aki az igét hirdet, ugye? Barnabás, hát akkor hívunk és kérünk téged szépen, hogy oszd meg velünk azt, amit az Úr a szívedre helyezett, és kívánjuk, hogy áldjon meg a jó Isten a szolgálatod során. Mondhatni, arrébb tegyük?
Jól van.
Mondhatni, hogy akkor áradjon, vagy ömöljön ránk az Istennek az üzenete.
Köszöntök szeretettel mindenkit. Azzal mondanám, hogy, vagy kezdeném, hogy Jánossal indult egy ilyen mentori kapcsolat közöttünk, és nagyon hálás vagyok, hogy most itt lehetek. Egy ideje már elindult, mert én asztalos vagyok, és beleestem egy olyan dologba, amit Isten készített számra, hogy vállalkozzak. Nem tudom, mennyire jó ez, így egy év után. Na, hát a szabadulásokról csak annyit, hogy én szeretem a szabadulásokat. És csak akarom nektek mondani, hogy én már nagyon nagy mélységeket megéltem a szabadulásokba. A legdurvább szabadulásom eddig az volt, hogy egy hétig nem tudtam felkelni utána az ágyból, és hánytam, és ilyesmi tüneteim voltak. És azóta valami nagyon nagy dolog megváltozott bennem, és tudom azt, hogy Isten azért használ ilyen területeken, mert engem is átvitt ilyen dolgokon. Volt más szabadulásaim is, de ez volt a legveszélyesebb, amit úgy emberileg átélni nagyon rossz volt. A mai üzenet sokatok számára furcsa lesz. Nem egy, hogy mondjam, tipikus prédikáció, nem egy igei boncolgatás, hanem úgy hiszem, egy profitai üzenetet hoztam ennek a gyülekezetnek. Ezt azért mondom így, hogy egyrészt én is szeretnék ehhez fölnőni, és szeretném, hogy megvizsgáljátok, és ha az Úrtól veszitek, akkor ehhez mérten vegyétek a dolgokat. Ez fontos dolog. Egy szót hoztam nektek, ez az egy szó, ez úgy hangzik, hogy mély szántás. Mély szántás. Ez az egy szó forgott bennem egész héten, szerdai naptól, ugyanis akkor hívott fel János, hogy mi lenne, ha. És én majdnem mondtam, hogy nem, de aztán elkezdett hozzám beszélni az Úr, hogy ne ijedezzek mindenféle dolgoktól. Na hát, elkezdeném a bevezetéssel, ami egy kérdés, hogy hányan gondoljátok azt erről a gyülekezetről, hogy egy ilyen szilárdabb, egy ilyen kötöttebb talaj, vagy hányan gondoljátok erről a gyülekezetről azt, hogy ez egy ilyen friss szántás, amiben ott van az a nedves föld, ott van az a zsengeség, ott van az a frissesség, ott van az a puhaság, ott van az a látság, ott van az a hely, ahol jól érzik magukat a magok. Tehát A vagy B. Most nem lesz szavazás, gondoltam rá, hogy ilyen kézfelemelés, meg mit tudom én, de hát ki tudja, hogy őszinték vagytok-e, meg lehet, hogy engem is befolyásolnátok, és inkább ezt most nem csináljuk. Hanem így eszembe jutott, hogy van egy telkem, ami képzeljétek, olyan kemény lett a föld, hogy még a gazdiat is nehéz volt kihúzni, és ez nem ott van, ahol lakok, hanem messze, és volt rá egy napom, hogy ezt rendbe tegyem, és mindenféle eszközzel nekiálltam, de a vége az lett, hogy kellett hívni egy traktort. Mert én úgy éreztem, hogy megszakadok, és azok a gyökerek még mindig ott voltak abba a földbe benne. Egyszerűen nem bírtam kihúzni azokat emberi erővel. A prófétai szóra szeretnék még visszatérni. Péter levelébe van leírva az, hogy egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, amit sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Ez fontosnak találom még egyszer, mert úgy érzem, ezt emésztenünk kell. Tehát azt mondja az ige, hogy jól teszitek, ha figyeltek a prófétai szóra, addig, amíg felkel a hajnal csillag a szívetekben. És figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra. Ahogy nézlek titeket, azt látom, hogy itt minden rendben van. Komolyan, én ezt látom. És valahogy mondom, Uram, én nem akarom itt ezt elmondani. Ez biztos valahol máshol kéne elmondanom, de hát Isten nem hagyja ezt, hanem azt mondja, hogy itt kell elmondani. És az a helyzet, hogy itt mindent fel fog forgatni az Isten ebben a gyülekezetben azért, mert a dolgoknak a mélyére akar ásni. És azt akarja, hogy ott a mélyben legyenek rendeződések azért, hogy egy frissesség beálljon ebbe a gyülekezetbe. És jó, hogy nem én akarom mondani, hogy mit vagy hogy, mert tényleg én ezt látom rólatok, és mondtam a Jánosnak, de ő mondta, hogy jó lesz az, mondja csak, még ha nem is tudja, mit mondok. És valahogy azt láttam, ahogy készültem, hogy a keresztnek a dicsősége az elferdült ebben a gyülekezetben, elferdült a szívekben, elferdült az életekben, elferdült az, ami a középpont kell, hogy legyen a mi életünkbe. És Isten azt mondja, hogy ő fel akarja szántani ezt a gyülekezetet. Vagyis, hogy felszántja. Na most, ahogy így gondoltam, hogy itt megy az ekével, így beleképzeltem, én ilyen paraszgyerek vagyok, hogy Jézus ül a traktorba, és megy az ekével itt a sorok között, hogy miket vághat el, vagy mik fordulnak ki. Amikor ott elmegy, hogy mi lesz az. Mert amikor ott járt nálam a traktor, akkor képzeljétek el, hogy az derült ki, hogy vannak a földben olyan dolgok, amiket én nem láttam. És valahogy azok úgy kifordultak. És hát ilyen a szántás, hogy kifordít dolgokat. Két konkrét dolgot szeretnék mondani. Az egyik a megbocsátás. Mindannyian tudjátok, de mégis úgy érzem, baj van vele. Úgy éreztem a szívembe, hogy elindultak emberi kapcsolatoknak a rombolására a megbocsátatlanságok. Olyan magok kezdtek el indulni a gyülekezetben, amikor imádkoztam, hogy egyszerűen vannak, amelyekek nincsenek is felismerve. Vannak olyan megbocsátatlanságok, hogy csak úgy érzed, hogy mész az a tesó felé, és valamit a hasad tájékán elkezd fájni. Akkor most mondom neked, hogy mi a bajod, a megbocsátás. És sokszor az a legnehezebb, hogy felismerni, hogy haragszok, hogy megbántottak. Felismerni ezt a dolgot, hogy mi az én problémám. Hogy azért fájott a hasam tájékán, és azért kerülöm én azt a testvéremet, mert a megbocsátatlanság elindult az én szívembe. Na most, ha elindul ez a folyamat, akkor az Istennel való kapcsolatomnak a megrablása ez. És ez ki akar teljesedni az én életembe, a ti életetekbe. És az első lépés a megbocsátásba, akármilyen furcsán hangzik ez most, a felismerés. Mert ha nem ismered fel, akkor eszedbe se jut, hogy neked problémád van. Vagy esetleg mondhatod azt, hogy én nem haragszok, mert keresztény vagyok. Vannak itt olyan emberek, akik a pásztornak kell, hogy megbocsássanak, ezt éreztem, hogy elindult egy harag a szívedben a pásztor felé, a János felé. És mondom neked, Szinte biztosan, hogy a János erről nem tud. Mert ha tudna róla, rendeztétek volna. És nekem az a tapasztalatom, amikor elindulnak vezetők felé ilyen megbocsátatlan folyamatok, akkor, hogyha oda megyek, és elkezdünk beszélni róla, egyszerűen a világosságra jön a megoldás. Egyszerűen kifordul a megoldás. És ha ilyen bajod van vele, vagy a vezetőkkel, mindenképpen menj oda hozzá. Ne a testvérednek mondd el, hogy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, mert az rombol. Ha pedig velük rendezed, az pedig épít, és téged épít. Vannak emberek itt, akiknek a szívébe a másikkal, a testvérrel kapcsolatban indult el megbocsátatlanság az ő szívében. Olyan folyamat, ami egy ilyen elhatároló folyamat, és a szeretetet megrabolja teljes egészébe, teljes mértékébe a te szívedbe. És nincs más hátra, mint előre. Tudom, hogy én most könnyen beszélek erről. Úgy tűnik, ugye? Úgy tűnik. Igen? De engem keményen tanított az Isten a megbocsátásra. Nem akarom elmondani, hogy hogy. Most az hosszú lenne, majd nem tudom. Lehet, hogy máskor nem tudom. De tanított rá. A legmagasabb szint a házasságon belül zajlik. A közvetlen környezetben. Ott kell ezt a legmagasabb fokon gyakorolni. Ha ott bajok vannak, akkor nagy bajok vannak. Ha ott megtűrünk ilyeneket, nagy bajok vannak. Vannak itt olyan emberek, akik saját magukra haragszanak. Azért, mert lettek gyerekek, akikből lettek rossz gyümölcsök, és egyszerűen egy ilyen vádlás felnövekedett a szívekbe, hogy mit tettem és hogy tettem. Hát mondom, bocsáss meg magadnak. Mert ha nem bocsátasz meg, akkor nem fölfelé, hanem lefelé mész. Bocsáss meg magadnak. És tudjátok, sokszor ez a legnehezebb. Nem tudom, ti hogy érzitek, de amikor hibázol, és visszamész, hibáztam. Nagyon nehéz. Mert magaddal kelsz, magaddal fekszel, nem tudsz mit csinálni. Ott vagy. Ott vagy, ahol vagy. Viccesen hangzik, nem? De hogyha lefekszünk, és másnap reggel fölkelünk, és hú, már megint én vagyok. És még mindig nem bocsátottam meg magamnak. És a vádlásnak, és a kárhoztatásnak a szelleme ott élvezkedik a te szívedbe. És egyre nagyobb területeket foglal. Bocsáss meg magadnak. Persze, vannak rendezések. De tudjátok, egy rendezés nem százszor kell rendezni. Egy életnek nem arra kell elmenni, hogy egy rendezésen túl legyél. Egy bűnt nem százszor kell megvallani. Nem százszor kell bocsánatot kérni. Hanem egyszer, de akkor rendesen. Figyeljetek, a másik dolog, amit kifordított ez az eke, mikor kész, az a reménység volt. Képzeljétek el, hogy az a kép volt előttem, hogy Jézus jár itt a sorok előtt. És ott van tálcán előtte a reménység. És oda megy hozzád. És tudjátok, mi az érdekes, hogy te kinek adtad oda a reménységet? Kinek adtad oda? Segítsetek. A te reménységedet kinek adtad oda? Ki vette el tőled, úgymond? Ugye az ördögnek. A hazugságok által. És ott megy Jézus, és tudod, mit mond? Nem azt mondja, hogy vedd el, hanem azt mondja, hogy a tiéd. Így oda megy, megsimogat, így felnyitja a szemedet, tudjátok, nem tudom, hányig kezdődik az, hogy emeljétek fel. Emeljétek fel. Megsimogat, és nem azt mondja, hogy vedd el, hanem azt mondja, ez a tiéd. Ez a te örökségednek a része. Nem félelmetes dolog ez? Ugye? És érzem azt, hogy ma az Isten vissza akar adni reménységeket itt ebben a gyülekezetben, a szívetekben. Mert ott van az igében, hogy hit, remény és szeretet. Mert Isten bekötött minket hit által a mennybe. Ez olyan, mint egy fonal, hogy egyszerűen be vagyok kötve a mennybe. És azon a fonalon keresztül tudok menni egyik lépésről a másikra. Egyik lábamat teszem a másik után, hit által. És ez a kötél, ez soha nem szakad el. Ha én elengedhetem, de Isten által nem szakad el. És ez le van lógatva a mennyből. És egyik lépés a másik után hit által lehetséges a te életedben és az enyémben. Azt mondja, hogy az igaz ember hit által él. Az ő hit által, a te hited által élsz. Nem a másik által, nem a szülők által, hanem a te hited által. Mire kell a szeretet? Hogy kibírd azt az utat, kibírjad a pofonokat, kibírod, mert te nem tudsz szeretni, nem tudod megcsinálni. Olvastam a szeretet himnuszt, minden egyes pontján megbuktam. Nem volt olyan pont a feleségemmel kapcsolatban, amit nem buktam volna meg, azért, mert én nem tudok szeretni. De a szeretet által kibírod, a szeretet átsegít. Hogy van az az ének? Nem tudom. Átvisz az életen. A szeretetre nagyon nagy szükséged van. Nem bírod ki a mennyei, a krisztusi, az isteni szeretet nélkül. És a reménység a te motivációd. Ha nincs reménységed, akkor mi által mész előre? Akkor feladod. Akkor azt mondod, hogy nem érdekel ez az egész. Hozzatok már egy pohár vizet, léci, vagy valamit. Élőt, ha lehet. És érzem azt, hogy Isten ma a szívetekbe akar reménységet adni. És tudjátok, van, amit fel kell számolni sokszor ahhoz, hogy megkapd az Istenit, megkapd a mennyeit. Megkapd azt, ami tőle van. Figyeljetek, van egy nagyon erős kérdésem. Te mit akarsz csinálni? Leszel munkatárs a szántásban? Vagy döntesz újra úgy, hogy boronálsz. Köszi. Tudjátok azt, minden erőnkkel, de el tudjuk húzni a boronát. Minden erőd rámegy. Abba is kb. Beleszakadsz. És a felület rendben lesz. Ott a felszín rendben lesz. Az jól néz ki. Kívülről szép lesz. Vagy pedig azt mondod, hogy oké, leszek munkatárs a szántásba. Leszel munkatárs. Az ekét elhúzni megpróbálhatod, de nem megy. Ahhoz nagyon nagy erő kell. És érzem azt, hogy ezek az időszakok a mély szántásról szólnak a verőcei nyitott kapu baptista gyülekezet számára. Ezek az időszakok a mély szántásnak az időszakai. Kérdés, hogy leszel-e munkatárs? Azt mondja az ige, hogy térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok. Térjetek vissza. Térjetek vissza az evangéliumnak az erejéhez. Térjetek vissza ahhoz, hogy Isten kinyilatkoztathassa nektek azt, hogy milyen hatalmas az ő evangéliuma, az ő örömhíre, hogy annak a keresztnek a dicsősége az tudjon ragyogni. Tudjon ragyogni. Hogy az evangéliumnak az igazsága az megmaradjon. Megmaradjon. Azt mondja az ige, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz emberem pedig hitből él. És van egy nehéz ige. Azt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amit pedig testben élek, az Isten fiában való hitben élem. És tudjátok, attól függetlenül, hogy itt a gyülekezetben folyik ez a folyamat, ez a mennyei folyamat, amit én érzékelek, ezt ti állapítsátok meg, hogy így van-e. De Isten gyülekezetben gondolkodik, és azon belül egyénekben. És tudjátok, elérkezett Jákob életébe egy nehéz rész. Amikor felismerte Jákob, hogy akkor most neki mindent el kell engednie, mindent előre kell ott küldenie, és ő marad, meg az Isten. És ez a kettőjüknek a projektje lesz. Kettőjüknek a meccse. Ez kicsit rosszul hangzik. Kettőjük ügye lesz az, hogy azt mondja, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Az áldás egyetlen feltétele az engedelmesség. Nem az áldásokat kell hajkurásznunk, hanem engedelmeskednünk kell, és jön az áldás. Ez egy következmény. Szeretném, ha valahogyan imádkoznánk. Nem tudom, János, rád bízom, hogy hogyan. De látom azt magam előtt, hogy ez az egész történet arra megy ki, hogy elkezdődjön ebben a gyülekezetben az a mennyei vetés, amit az Isten készít ez a gyülekezet számára. Azért kell ezt a szántást megcsinálni, azért csinálja meg az Isten, mert a vetésnek ez egy alapfeltétele, hogy azok a magok ottan jól érezzék magukat. Ez a szántás alapfeltétele annak, hogy azok a nedves homokszemek tudjanak tapadni egymáshoz. Nem tudom, próbáltatok-e már építkezni száraz homokból. Próbáltatok? Mert sokszor kell újra kezdeni. De ha ott van az a mennyei, az az isteni nedvesség, a Szent Szellemnek a nedvessége, hogy azt mondja az Isten, hogy én most egy újat fordítok itt ki bennetek, akkor az ő ereje által meg fogod tenni azt, amit ő adott a te szívedbe. Figyelj, lehet, hogy oda kell menni a testvéredhez, és azt kell mondani neki, hogy bocsánat. Előfordulhat ez ebbe a gyülekezetbe? Hát remélem, hogy előfordulhat. Hát lehet, hogy ezt kell tenned. És lehet, hogy ő bántott meg téged. Ez már egy nehezebb fejezet. Én most úgy érzem, nem kell tovább beszélnem. János, én szeretném átadni neked. Én ezt érzem a szívemben.
Akkor az előbb elkezdtem mondani, Barnabás itt a... bocsánat, kicsit... Én úgy érzem, mint a mélyebb lenne a hangom. De... Akkor az volt bennem, hogy lehet, hogy többet nem hívjuk Barnát. Én most nem tudok semmit mondani, testvérek. Én azt tudom mondani, hogy még az ígéretésből hátra lett volna, vagy 15 perc, úgy olyan baptista program szerint is. Ha Isten valakit indít arra, hogy itt valamit elmondjon, ami az ő szívünk, ami hozzáköthető, én azt átadom. Én most szeretnék imádkozni. Ez van bennem csak, hogy imádkozni szeretnék most. Magamért először. Istenem, hálás vagyok neked azért, hogy van reménység. És azért, hogy ezt a gyülekezetet nem hagytad el. Köszönöm azt a végtelen szeretetet, amit adsz nekünk, Uram. És bármilyen élethelyzetben vagyunk, bármi is van velünk. Most egyenként azt úgy átéletjük, hogy te szeretsz bennünket. Köszönöm ezt neked, Uram. Köszönöm azt az áldozatot, amit hoztál, értem. Azt, hogy kimentettél a világból, kimentettél a bűnből. Hogy elküldted a fiadat, Jézus Krisztust, és átéltem azt a kegyelmet. És most hálás vagyok azért neked, hogy amióta veled járok, azóta is nagyon sokszor átélhettem a te kegyelmedet. És köszönöm, hogy ebbe a kegyelembe élhetek. És én tényleg csak ezért adok hálát. És köszönöm, hogy átélhettem azt, és éreztetem azt, hogy mekkora nagy dolog az, amit nekem bocsátottál meg. És köszönöm, hogy ezért nekem nagyon könnyű megbocsátani másoknak. És köszönöm, Istenem, azt, hogy adtad ezt a gyülekezetet nekünk. Én hálás vagyok, Istenem, ezért a gyülekezetért, és hálás vagyok azért a kihívásokért, amikben most benne vagyunk. Köszönöm, Istenem, azt, hogy te vezetsz át bennünket. Te forrasztod egybe ezt a gyülekezetet. Köszönöm a prófétai szavakat, Uram, a gyülekezetnek, amit adtál ma. Köszönöm, Istenem, azt, hogy kövek vagyunk. És köszönöm, Uram, azt, hogy ma már úgy kezdted bizonyságokkal ezt az alkalmat, hogy előhoztad az ígéretésbe szóló dolgokat, és ebből is érzem, hogy ez a te üzeneted, hogy a te ígéd mondja, hogy a prófétai szó az két bizonyság által, és köszönöm, Uram, az ágénynek adtál bátorságot arra, hogy elmondja azt a bizonyságot előtte, hogy mi mindannyian itt kövek vagyunk, és ide helyeztél bennünket, és akik itt vagyunk, azoknak itt kell kamatoztatnunk azt az ajándékunkat, amit nekünk adtál. És Uram, kérlek, hogy bocsáss meg azokat, amikor ezt nem fogadtuk el, amikor egymás ellen, amikor a saját akaratunkat, a saját érzéseinket, a saját dolgainkat sokkal előrébb voltak. És onnan, ahonnan kihoztál egyeseket a gyülekezetből, sokszor ilyen visszakacsintásokat érzek és látok, és köszönöm, Uram, ezt a megerősítő proféciát, hogy ezt a gyülekezetet úgy épített, hogy ide helyezted ezeket a köveket, és köszönöm, Isten, hogy most szólsz egyenként hozzánk, Uram, hogy érezzük át, hogy ez az a hely, ahol vagyunk, és ez az a hely, ahol fel kell építeni a te királyságodat, és te nem hagytad el a Dunakanyart, hanem ide helyeztél embereket, ide adtad ezt a gyülekezetet azért, hogy itt a neved nagyjá legyen, Uram. És köszönöm, Uram, a megbocsátás lehetőségét. És nagyon hálás vagyok azért, Istenem, hogy ezt olyan jó átélni. Lehet nehéz belemenni, lehéz elkezdeni, vagy nehéz megvallani, de olyan jó, amikor ott van a szabadság, Uram. És köszönöm az áldásokat, amit adtál nek a gyülekezetnek. És köszönöm, hogy ez az áldás engedelmesség útján, irántad való engedelmesség útján jön elő, és hálás vagyok neked, Istenem. Kérem a te kegyelmedet, kérem a te áldásodat. Amen. Amen.